Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel. Mai ajánló műsorunkban köszöntöm dr. Téglás Pétert, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Az előző hetekben nehéz témákat érintettél, onnan hoztál könyv és filmajánlót, hiszen a holokauszt, a második világháború, a németek, az SS-tisztek felelősségre vonása volt ugye a Írókastély című könyvnek a témája, illetve a holokauszt az előző héten. Már amit hoztál, talán könnyebbet?
Na most, ha a Halas Rádió hallgatóinak még kitart a türelme, és elfogadja tőlem a főszerkesztő asszony is, akkor még maradnánk a témánál.
Én abszolút engedélyt adok rá. Én nem tudom, hogy sikerült, de tudom, hogy 2 évvel ezelőtt egész télen valahogy azt hiszem 3 vagy 4 irodalmat, filmet találtam meg, ami mind a holokausztról szól. Igen. Valahogy, pedig nem is úgy kerestem, mert igen, az egyik egy pszichológiai könyvnek igen indult. Borzasztóan megérintett, nagyon átértékeli az ember az életét, örül annak, hogy reggel ihat, hogy elmehet pisilni engedély nélkül, hogy lélegzik, tehát hogy egészen másképp, talán az is, hogy egymás után 3 vagy 4 ilyen komoly művet olvastam végig, szóval engedélyt kapsz.
Köszönöm szépen. A Német ház című könyvet szeretném ismertetni. Egy hihetetlenül érdekes könyvről van szó, nagyon friss. 2018-ban Berlinben jelent meg a Deutsches Haus címmel, és 2019-ben magyarul is kiadták. És nem másról szól, amit talán a közvélemény kevésbé ismer, hogy 1963-ban Németországban, Frankfurtban lezajlott az első úgynevezett nem áldozati per, hanem a németek saját maguk ítélkeztek saját maguk fölött, az úgynevezett Auschwitz per. Egyébként ugye Fritz Bauer nevével szokták ezt összekapcsolni, ő volt a frankfurti főügyész, egy zsidó vallású személy, akinek hát természetesen a náci időszakban menekülnie kellett, és ő volt az élharcos annak, hogy a németek nézzenek szembe azokkal a szörnyűségekkel, amelyeket a második világháborúban a nácik uralkodása idején elkövettek. Na most annál is inkább szükség volt erre a féle szembenézésre, mert 1961-ben, tehát 2 évvel azelőtt, ugye Eichmann-t, hozzáteszem, 1960-ban Eichmann-t Argentínába egy izraeli komandó elkapta, elvitte Jeruzsálembe, és bíróság elé állították. És természetesen elítélték, és azért óriási nyomás nehezedett a német államra. Na most, amikor én német államot mondok, akkor természetesen mindig a nyugat-német államra gondolok, mert ugye egy csatlós államot, az NDK-t, hát az államiság bizonyos jegyeivel rendelkezett, de hát ugye az oroszok uralták minden egyes megnyilvánulását. Tehát a német állam valóban már nagyon-nagyon kezdte érezni, hogy kell valamit tennie. Hisz eddig a háború után tulajdonképpen könnyen a közvélemény számára elfogadhatóvá tették, hogy felejtsük már el a múltat. Ez az a rengeteg szörnyűség után nincs szükségünk arra, ugye, hogy még háborús filmeket csináljunk, és ugye a Nürnbergi per és utána a mellékperek, számos mellékper volt, hogy utána még állandóan föltépjük a sebeket és keressük a felelősöket, és utána tényleg bekövetkezett egy nagy-nagy csend. Na most ugye volt egy másik nagy tehertétele a német államnak, az, hogy fontos kulcspozíciókban ültek olyan emberek, akik fontos kulcspozícióban ültek náci időkben is, és hát elég könnyű volt azért a németeket emiatt piszkálni. Tehát valamit tényleg tenni kellett annak érdekében, hogy bizonyítsák a világ előtt, hogy ők nem az az állam már, mint ami állam volt Hitler időszakában. 1963-ban megrendezték az első Auschwitz pert, az első olyan pert, amelyben ugye a koncentrációs táboroknak azokat a felelőseit állították bíróság elé, akiket korábban még a Nürnberg, illetőleg a mellékperekben nem vontak felelősségre. Ez 22 különböző beosztású SS-tagot jelentett, és hát ugye a korabeli büntető jog dogmatika szerint alapvetően bűnsegédként vonták őket felelősségre, mert ugye a tettes és a főbűnös az a Hitler, illetőleg a közvetlen környezete, ezek az emberek viszont parancsot hajtottak végre, ezért csak bűnsegédek. Hát egy meglehetősen sajátos, abban az időben lehetséges, hogy természetesnek tekinthető büntetőjogi álláspont, már ezt a németek sem vallják, tehát ugye a bűncselekmény elkövetésére irányuló katonai parancsot nem köteles a katona végrehajtani. Ha végrehajtja, akkor ő is felelős, illetőleg a parancsnoka társtettesként felelős, tehát nem részes felbújtóként, hanem társtettesként felelős. Tehát ma már sokkal szigorúbban ítélik meg ezeket a féle részesi, tettesi formákat. Kérem szépen, 22 tagot állítottak bíróság elé, óriási érdeklődés, hát ezt is hatalmas nagy világérdeklődés övezte erre az időszakra, meg fölnőtt időközben egy új generáció. És egy nagyon érdekes honlapot találtam, ahol arról írnak, arról értekeznek a németek, hogy ül a család az asztal körül, és a 10 éves vagy 20 éves gyerek azt mondja, apuci, mit csináltál te a háború ideje alatt? És ez nagyon kínos kérdés volt. Nagyon kínos kérdés
ez
volt.
Ez pontosan
úgyhogy
így van.
A Deutsches Haus, a német ház, egyébként ez egy semmi komoly dologra nem kell gondolni, ez egy vendéglő, egy sarki vendéglő, amit a Bruns család megörökölt, teljesen tisztességes körülmények között, tehát semmiféle bűn vagy szenny nem tapad hozzá. Ezek végtelenül szorgalmas, igyekvő emberek, a Bruns családnak a feje egy kitűnő szakács, rettentő jól igazgatja ezt a házat, nagyon komoly vendégsereglet van ott, olyannyira keményen dolgozik, hogy már porckorong sérve alakult ki, szerencsétlen már ebédeltetni nem is tud, csak vacsorára hívja a vendégkört, mert hát egyszerűen fizikailag nem bírja, és hát ugye megvan benne az a képesség, ami általában az ilyen nagy képességű, ám de önhit emberekben meg szokott lenni, hogy hát mindent én tudok a legjobban csinálni, tehát hogy alkalmazott volna megfelelő segédet, hát ugye ezeket a nagyon konzervatív, hagyományos német ételeket, hát ezeket csak ő tudja csinálni.
Ezt ismerjük.
Na most a lányuk, az egyébként nagyon szép Éva, különös módon tud lengyelül. Ezt a tudását egy tolmácsiskolában szerezte meg, de állandóan kérdezgeti a szüleit, hogy mielőtt én a tolmácsiskolába elmentem volna, mert én akkor is tudtam lengyelül számolni 1-10. Hát hogy lehet ez? Mindig elterelték a szót, hogy nem kell ezzel foglalkozni, tudtál és kész. Örülj neki, hogy tudtál. Egy olyan frankfurti cégnél helyezkedik el, akiknek a beszállítói lengyelek, tehát Lengyelországból jön a nyersanyag. 60-as években már ugye kezdtek ezek a kereskedelmi kapcsolatok helyreállni, és hát bármennyire elválasztott bennünket a vasfüggöny, azért a kereskedelmi kapcsolatok mégiscsak létrejöttek a német állammal, és a szerződéseket, a dokumentumokat és a többit Éva fordította németre. És egy bizonyos vasárnapon telefonálnak az ügyészségről, és kérik az Évát, hogy legyen szes, jöjjön már be most, bármennyire is furcsának tartja, hogy vasárnap is dolgozni kell, legyen szes, jöjjön, mert van itt egy lengyel férfi, akit csak a mai napon tudnak tanúként kihallgatni, és szükség volna egy tolmácsra. Hát az Éva kötelességtudó lány, meg egyébként is fizetnek érte, hogy ő megy, szépen összekapta magát, és bement az ügyészségre. És akkor hát ott volt egy idősebb férfi, hát látszott az arcán, hogy hát valami nagyon komoly megpróbáltatásokon eshetett át valamikor, és kérték, hogy hát akkor legyen szíves, fordítsa azt, amit a lengyel mond, mert a lengyel egy szót nem tudott németül, a németek meg nem tudtak egy szót sem lengyelül, úgyhogy addig csak ilyen mutogatással értették meg egymást, és az Éva a lengyel férfi által elmondottakat a következő módon fordította le. Ezen a napon, 1941. szeptemberéről van szó, hadd tegyem hozzá, ezen a napon meleg volt, mondhatnám hőség, és fel kellett díszítenünk az ablakokat. A 11-es szállás minden ablakát homokzsákkal díszítettük föl, és minden repedést szalmával és földdel láttunk el. Nagyon odafigyeltünk, mert nem hibázhattunk. Este felé lettünk készen a munkával, ekkor levezették a 850 szovjet vendéget a szállás pincéjébe. Kivárták a sötétséget, hogy a fényt jobban lehessen látni, gondolom. Aztán a fényt a pincébe dobták a szellőző nyíláson át, és bezárták az ablakokat. Másnap reggel nyitottak újra ajtókat, elsőként nekünk kellett bemenni, a legtöbb vendég megvilágosodott. Mondja az ügyész az Évának, hogy hát gyakorlatilag, tehát nem használja ki, hogy maga teljesen hülye. Hát miket beszél maga? Hát milyen megvilágosodás, meg fény, meg vendégek, meg szálloda? jaj, hát azt mondja, bocsánat, hát én tényleg csak a nemzetközi magánjogban dolgoztam, kereskedelmi jogban dolgoztam, én nem értem ezeket a kifejezéseket. Előveszi a szótárát, amit egyébként mindig cipel magával egy hatalmas, amit az mondja, hogy olyan nehéz, mint egy tégla, újra értékeli a szöveget, és kiderül, kérem szépen, hogy a vendégek azok foglyok. A pince az olyan pince, amelyet tényleg minden szellőző nyílást elzártak, és a fény, amit bedobtak, az gáz volt. És ez a lengyel férfi valamilyen módon tanúja volt ennek a cselekménynek. Hát mondták az Évának, hogy nagy valószínűséggel első és utoljára kérték meg arra, hogy tolmácsoljon, mert hát aki ilyen, hát 22 éves létére nem tudja, hogy mi volt 1941-ben. Most hadd tegyem hozzá, szerintem a mi fiatal eskajaink sem, nem az, hogy 1941-ben, mi volt, sokkal a régebbi dátumokra sem igazán emlékeznek, vagy nincs véleményük róla, és ezt annyira jellemzőnek tartom, hogy ezért tartottam szükségesnek, hogy fölolvassam. Ő kérdezgette a szüleit, de azok semmire nem voltak hajlandók válaszolni. Állandóan elterelték a szót, sőt, rá ripakodtak, hogy ilyen dolgokkal mi nem foglalkozunk. A lényege, az Éva mégiscsak megmaradt tolmácsként, mert akit kértek, hogy Lengyelország küldjön ki egy olyan tolmácsot, aki igazságügyi tolmács, tehát tökéletesen beszél németül, és tökéletesen beszél lengyelül, és tökéletesen fordít, azt valamiért a repülőtéren letartóztatták, magyarázatot nem adtak rá, ott állt a frankfurti bíróság tolmács nélkül, és Éva ezt a közel két évig tartotta, per végig tolmácsolta. Hát borzalmas dolgok voltak, és akkor tetejébe ezek az emberek már az új német társadalomba beilleszkedett üzletemberek. Vagy egyszerű munkások voltak, akiknek az életmódjából, az interpersonális kapcsolataiból nem lehetett következtetni arra, hogy ezek valamikor valami iszonyatos borzalmakat követtek el. Maga a könyv egyébként is azért érdekes, és azért merem ezt ajánlani, mert nem terheli meg az olvasót, az ez iránt nem érdeklődő olvasót, hogy csak az Auschwitz-perrel foglalkozzon, az 1963-as Auschwitz-perrel, hanem ezeknek az embereknek, az Éva Brunsnak a magánéletével, akkor más fontos szereplőknek a magánéletével is foglalkozik. Érdekes, izgalmas, fordulatos történetek vannak benne, még recepteket is olvashatunk, hogy hogy kell egy ilyen német pulykát igazából megsütni, és mivel kell ízesíteni. Utazások vannak benne, és ami nagyon érdekes, hogy védői indítványnak, aztán a bíróság Hofmeister bíró eleget tett, és elrendelte, hogy a bíróság helyszín megtekintésként utazzon el Auschwitzba, és ott készítsen helyszínvázlatot, hogy mi hány méterre van, és ezáltal le tudja ellenőrizni azoknak a vádlottaknak a védekezését, akik váltig állították, hogy ők bizony semmit nem láttak, mert hisz pont az óruk előtt volt egy épületnek a sarka, és hát ők nem is gondolták, hogy ott embereket gyilkolnak. Egyébként ez egy történelmi tény, valóban Varsóba elrepültek, és Varsóból vagy 3 óra hosszás autóbusszal ugye Dél-Németországba, Auschwitzba mentek, és volt egy helyszín megtekintés, ami nagyon sokat segített a bizonyítás szempontjából. Egyébként visszájára fordult a védői indítvány, mert olyan dolgokat tudtak ott földeríteni, aminek korábban nem voltak birtokában. Na most valóban egy hihetetlenül érdekes ebből a szempontból, tehát mind a magánéleti cselekmény sorozatot illetően, mind pedig a büntetőjogi elveket illetően egy hihetetlenül érdekes könyv ez, nagyon gondolatébresztő, tehát hogyha valaki tényleg elmélyül benne, és akkor utána veszi magának a fáradtságot, hogy utána nézzen, ki volt a Fritz Bauer, ki volt a Hofmeister bíró, akit kiválasztottak erre, és az új német állam a bizalmát belehelyezte ebbe a bíróba, hogy elfogulatlanul fog ítélkezni. Úgy ítélkezett. Elfogulatlanul ítélkezett. Aprólékosan a szakma szabályai szerint végezte a bizonyítási eljárást. A legfőbb vád ellene az volt, hogy hát unalomba fulladta be. Hát kérem szépen, aki egy monsterepert már végigcsinált egyszer életébe, akkor azt mindenkit megnyugtatok, hogy az borzalmas unalmas tud lenni, hihetetlen unalmas tud lenni. Na de hát ugye az a helyzet, hogy hát vannak bosszantó védői indítványok, kevésbé bosszantó ügyész indítványok, hiszen az ügyész ugye bosszantó indítványokat soha nem szokott tenni.
Ugye? ugye? De hallgatóink esetleg, aki nem tudja, vezetőügyész voltál Kiskunhalason hát hosszú évtizedekig.
Igen, de hát nem vagyok elfogult. Tehát a lényeg az, hogy Hofmeister bíró egész a nemzetközi közvélemény, a német közvélemény számára is abszolút elfogulatlanul is valóban a szakmai szabályai szerint folytatta le ezt az eljárást. Hát később azonban kiderült, hogy hát azért ő is ítélkezett a náci korban, és számos halálbüntetést hozott, és számos vegyi kasztrációt rendelt el homoszexuálisokkal kapcsolatban, és életképtelen személyeknek a gázkamrába küldését is engedélyezte. Abban az időben ezt kellett végezni, mondja ő. Most, amikor jogállam alakult ki Németországban, akkor jogállami módon kell ítélkezni. És mindkét követelménynek eleget tudott tenni.
Ja, ez egy annyira nehéz etikai kérdés.
Igen.
Ugye itt az idő egy pontján, már most nem is emlékszem, talán a múlt vagy a mostani adásban beszéltél arról, hogy a jogban most már nem egyértelmű, ha például egy katonatiszt arra hivatkozik, hogy a feljebb valója igen. utasította valamire, ami bűncselekménynek igen. minősül, igen. akkor neki nem kötelessége azt teljesíteni,
sőt,
mert
nem
ő is társ.
Végrehajtani.
Nem szabad végrehajtani, mert ugyanúgy igen. társfelelős
igen.
lesz, nem bűnsegéd. Péter, nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm nézőinknek és hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.